Ez itt a Nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba Anitával
és Szlavka Évával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd magaddal az adások tartalmát útravalóként.
Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nőkazúton.hu weboldalra is. Hogyan alakította át a járványhelyzet a kapcsolatainkat, és milyen hatással van ránk a hónapok óta tartó összezártság? Vajon mi kell ahhoz, hogy egy ilyen hirtelen jött rendkívüli helyzetben is megmaradjon a harmónia a családi viszonyainkban és a szexualitás a párkapcsolatunkban? Ezekről kérdezzük mai vendégünket, dr. Hevesi Kriszta, pszichológust, aki egyetemi oktató és népszerű előadó is, szakterülete pedig a szexuálpszichológia. Köszöntünk a műsorunkban, Kriszta.
Én is, és szeretettel köszöntök minden hallgatót ugyanígy.
Van egy mondat a fejemben, ami legelsőnek eszembe jutott, mikor így gondolkodtunk a felvezetőn is, hogy fáj a fejem. Miért is fáj a fejünk? És én olvastam egy veled készült interjúban, ahol azt mondod, hogy a szexualitás sok konfliktus forrás, áttolt feszültség okozója is. Milyen feszültségekről van szó, és miért pont a szexualitásban mutatkozik meg erőteljesen?
Akkor hadd kezdjem az egyik kedvenc mondásommal, tehát, hogy a világon minden a szexről szól, kivéve a szex, mert az minden másról, hogy mennyi funkciója van, hogy mennyi mindenre megoldás, stresszlevezető. Ugyanígy valahol a nőiességünk, férfiasságunk itt nyilvánul meg a legjelevenebben, ugye? Tehát a szexualitásban éljük át legjobban a nemünket, nemi identitásunkat. Ugyanígy például a dominancia alárendeltség, agresszió levezetése. Tehát gondoljunk például arra, amikor a legyőzött hadseregnek az asszonyait, vagy a legyőzötteket, tehát akkor a megerőszakolták. Tehát abban is volt az a leigázás része. Ugyanígy ugye hát kötődés, kötelékteremtés. Hát valljuk be, néha anyagi biztonságot is jelent. És azon kívül, tehát tényleg számos olyan dolog, ami, sőt, hogy akkor mondjak egy-két csúnya példát, az egyik evolúciós pszichológus a Bassnak a kutatásából, hogy például lefekszem a férjemmel azért, hogy hétvégén eljöhessen hozzánk anyukám. Vagy le kell feküdnöm a férjem, hogy ne kezdjen el gyanakodni. Ugyanez, bocsánat, tehát most itt nemektől független, most nem szeretném ezt a hölgyek csalfaságára, vagy ilyen manipulációra kihegyezni. Tehát, hogy sokszor bizony ilyen dolgok is szerepet játszhatnak, és hát emellett azért valójában, tehát azért a gyermekáldásnak is egyelőre még a legbiztosabb eszköze, bár napjainkban ugye itt a sok-sok ilyen robotika irányába eltolódó, meg azért a játékkütyük, meg ugyanígy azért a felnőtt filmek, tehát azt szoktam mondani, hogy hát ha így folytatjuk, akkor lassacskán már csak pipettában szaporodunk, tehát hogy a húsvér szexualitásnak kezd egyre kevésbé ilyen értelemben szerepe lenni, úgyhogy rengeteg funkciója van. És ugyanúgy kötelék, tehát ragaszkodás, és egyébként annyira érdekes, ugye itt a kötődés szempontjából, hogy ugye nagyon, nagyon eleven biokémiai háttere van. Tehát így például kiemelném az oxitocint, ami ugyanaz az anyag, tehát ez az oxitocin, ami egyszerűen neurotranszmitter és hormon, és ugyanez az anyag felelős a baba-mama kötődés kialakulásáért. Nagy mennyiségben szabadul föl ugye szüléskor, tehát oxitocinnal szokták megindítani a szülést. A baba egy ilyen oxitocin fürdőben születik ilyen értelemben képletesen szinte, ugyanígy a szoptatásnál, és a természet bölcs az orgazmusnál is nagy mennyiségben, tehát ezért igazából a közös öröm ugyanúgy egyfajta ragasztóanyag a párok között. Tehát nagyon sok funkciója van, és nyilván ezért fontos, hogy élni is tudjunk vele, és ezért is fontos az odafigyelés, azon kívül, hogy valójában, ha belegondolunk, ugye egy pár esetében, pontosan a szexualitás az az a plusz, ami minden más kapcsolatban nincsen jelen. Tehát ugyanúgy nincsen jelen mondjuk a testvéri viszonyban, szülőgyerek, rokoni szálaknál, szomszéd, bár ezt egy kicsit félve mondom, barátok között. Tehát pont ettől válik mássá, speciálisabbá, többé, hogy ezt az örömélményt okozhatjuk egymásnak.
Mit tapasztaltál egyébként, hogy így az összezártság során a pandémia alatt ez erősödött, vagy éppen gyengült a párok között?
Nagyon nevettem, mert ugye hát ez most egy felkapott téma, és az egyik cikkben így tették föl nekem a kérdést, hogy igazából, hogy a sok stressz miatt többet szexeltek, vagy inkább pont az ellentéte, hogy emiatt aztán ez volt az utolsó, ami eszükbe jutott, vagy a gyerekek miatt kevésbé, vagy pedig hát akár a pár összezárva unalmába, és vagy pedig pont fordítva, és igazából pont, hogy egy kicsit megunták egymást azáltal, hogy semmi friss élmény nem jött be. Vagy annyira sok lett a feszültség, és amiatt elváltak. Vagy pedig pont, hogy mennyire örültek neki, hogy végre van idejük egymásra. Illetve, vagy esetleg a pornófüggés erősödött föl. És így végighallgattam a listát, még volt vagy öt, és így mondtam, hogy na ezt így mind. És nagyjából ilyen sorrendben. Szóval nyilván ugyanez tehát a párok esetében is volt, hogy változott, alakult, átalakult
egymásba. Tehát nem volt egy ilyen
általános trend. Nem, már csak azért sem, mert hogyha belegondolunk, tehát nézzük meg, hogy mi milyen érzelmi hullámvasúton mentünk keresztül. Nyilván a körülményeknek a serkentő facilitáló természete nyomán, tehát amikor először becsapott a váratlanul jött, ugye, ameddig még ott Kínában főztek egy jót, addig még ugye úgy érdeklődve néztük a tévét. És ezt akartuk hinni, és aztán sokként hatott, amikor ide is elért, tehát először ez, akkor volt egy ilyen nagyon nagy kétkedés, illetve összekapaszkodás, és mint a hírók, mint a hősök itt, hogy maradjunk otthon, és egymásnak nem hagyjuk, és ezen túl vagyunk, és minden szép lesz, és stb. De azért ne felejtsük el, hogy ez egy óriási egzisztenciális krízis volt. Tehát egy olyan szintű becsapódás és trauma, hogy sokaknak azért, tehát tényleg igaz az a mondás, hogy már semmi nem lesz olyan, mint előtte, és ezt pozitív értelemben is mondhatjuk, de ezt majd inkább tegyük el a végére, ezt a fajta cseresznyedíszt. Tehát, hogy nagyon sok minden, tehát hogy sokaknak azért a cég, a munkahely, tehát ilyen értelemben nagy változás lett. Új képességeket kellett elsajátítanunk. Tehát így nekünk is, tehát így az online oktatásra áttérni. Tehát számos olyan dolgot, sokan például visszatértek a régebbi szakmájukhoz. Tehát, hogy voltak ilyen nagyon vegyes hatások, tehát azért mondom, hogy az volt itt az első időszak. Utána jött ez a szellem a palackból, kiszabadultunk, de azért mennyire más volt egy tavaszi időjárásban. Tehát ott megélni ezt, és mennyire más utána ugye a nyári robbanás, és mennyire ott csak a fesztiválok miatt siránkoztunk, és most azért ebben a hidegben. És itt ugye nagyon sok hangsúly helyeződött az egyedülállókra, hogy tényleg most itt megint ezek az ilyen nagyon ambivalens és egymásnak ellentmondó hatások, hogy most hogyan ismerkedjünk. Tulajdonképpen a nálad vagy nálam felgyorsult. Mert nincs olyan, hogy mellőtte elmegyünk moziba, vagy sétálunk egy nagyot a természetben, mert megfagyunk. Igen. Meg amennyit kidugunk ebből a rengeteg ruhánkból, amennyi kilátszik, az maximum az orrunk. De bocsánat, az sem, mert ugye ott van a maszk, elnézést. Tehát konkrétan így azért eléggé nehéz egy első randit összehozni. Ilyen értelemben ezek a gyors párkeresőknél, társkeresőknél, aztán pláne, tehát ez. Ugyanígy mondjuk a fiataloknál, tehát akik előtte albérletben voltak. Legtöbbször fel kellett adniuk az albérletet, visszaköltöztek a szülői házhoz. Ott aztán pláne nehezebb összehozni, hogy ezeket a fajta ilyen randikat, pláne, hogy sokszor, tehát másik város vagy ország részbe kellett költözni. Tehát az egyedülállóknak ez egy nagyon rizikós időszak, és nagyon a függőségek előtérbe helyeződése. Ugye számos ilyen mémet lehetett látni, egyébként én mémfüggő vagyok, imádom őket, hogy akár arra vonatkozóan, hogy nagyjából ugye, hogy elkezdett mindenki borocskázni itt a karantén idején, de legalább ennyire. Ez is érdekes, hogy azért nem maradt abba, tehát a párkeresés, és itt mondom azért néha hadd szúrjak közé egy-két ilyen optimizmusra hajadzó mondatot is, hogy én azt mondtam az első karantén idején, hogy szerintem több lesz az igazi szerelem. Tehát az elkötelezett kapcsolat azért, mert egy picit visszafékezünk ebből a gyors szexes találkozásokból. Tehát ebből a kicsit ilyen húspiac alkalmazásból, hogy ez a gyors szex jó volt, minden nagyon jó volt, de ha ez jó volt, akkor biztos a következő is nagyon jó lesz. Tehát azért nézzem meg, hát ha jó volt, akkor van nála még jobb. Tehát ebből egy picit azért visszafékezett minket a járványnak az első hulláma. És ezért gondolom, hogy ugye ez a fajta értetlenség, döbbenet, egyedülmaradás sokkal inkább a másik megismerésére. Tehát több idő maradt arra, hogy azt is megbeszéljük, hogy ki mit csinál, tehát hogy tényleg a másiknak a személyiségét is megismerjem. Tehát egyébként mondom, hogy szinte teljesen más pszichés mechanizmusok alakultak ki az első időszakban és a másodikban. Tehát az elsőnél főleg mondjuk ezt éreztem, ez aranyos volt, mert egy kész szakmai vita közepén találtam magam a baby boom-mal kapcsolatosan, mert én azt mondtam, hogy babarobbanás lesz. Amire persze rögtön nekem ugrottak, hogy miért az emberek elfeledkeznek védekezni most hirtelen. Mondtam, hogy nem, az emberek nem tudnak védekezni, hogy csendesen hozzáteszem, legalábbis ahogy én látom. És nyilván, hogyha gyakrabban csinálják, akkor a nagyszámok törvénye alapján jobban összejön. Itt kimondottan ugye hát az a termékeny időszakukban lévő párok, akik most így összekeveredtek, és ez a végre van idejük többet, és még egy paradoxot hadd mondjak, nagyon sokszor ez ilyen tipikus jelenség, hogy akkor azért nem érkezik a baba, mert ráfeszülünk. Minden energiánkat arra fordítjuk, hogy na most akkor most azon nyomban 4 és 5 között legyél itthon, fenék alá a párna, stb. Na most hát így aztán, tehát ez valamiért itt látszik, hogy még itt is a biológia mögött ott a psziché, hogy általában emiatt nem szokott aztán összejönni, annyira ráfeszülünk. És most végre annyi gyönyörű stresszforrás volt a nagyvilágban, és arra figyeltünk, és hopsz, összejöttek a gyerkőcök. Tehát mondom, körülöttem is, tehát most bocsánat, nem számoltam le darabra, de azért a megállapításom, hogy most így a szűk pátriárkámban azért van egyfajta bébi
bumocska. Ismeretségkörben
állt is. Jövő tavasszal, idén tavasszal azért ez már jobban majd kiderül, meglátszódik. Annyira jó, hogy a YouTube csatornádon egyébként tabu témákkal is foglalkozol.
Csak azokkal, hogy annak mondhatjuk a szexet.
Igen, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg.
Sonocba be is tesszük a csatornájának.
Köszönöm
a
szépen.
Igen, és az lenne a kérdésem ehhez kapcsolatban, hogy mi volt az a téma, amire nem számított el, hogy annyira nagyon érdeklődni fognak, de mégis nagyon, nagyon érdekes volt, hogy sokan megnézték.
Ez nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert bevallom, hogy a legnagyobb döbbeneteim voltak. Tehát amikor mondjuk ilyenre, mint a tantra. Okay. Tantrikus szex. Erre azt hittem, hogy ez majd olyat fog robbanni, hogy ihaj. És ennek pont az ellentéte mondjuk, ahol ilyen szerelem színei, ott is ezt vártam, az is ahhoz képest szinte bebukott. És a két ilyen legnagyobb robbanásom, amire nem számítottam, az egyik az időskori szex. Tehát pont akkor ugye hát egy ilyen csatorna az állandóan hullámzik, tehát hol sokan nézik, hol kevesen, és még mondtam is, hát nekem a menedzser, asszisztensem, barátnőm, azt hiszem, hogy itt a barátnő talán a legfontosabb, a Bodnár Dia, ő neki mondtam, hogy hát diácska, kinyírjuk a csatornát? Na akkor mondom, figyelj, időskori szex, erre aztán senki nem fogja nézni. Ehhez képest egy, mint 130 ezer között körüli úgymond robbanás. És a másik ilyen az volt, hogy annyit nyúztak már engem az anális szexel. Mondom, hogy nem ezt vagyok, tehát meg. Igen, tehát annyit nyúztak vele, hát mondom, jó, amit tudok, elmondom, de hát azért abba a léleknek van a legkisebb szerepe. Mondom, amit itt tudtam, hirtelen itt elmondtam. Na hát az is rögtön egy valami 170 ezres, tehát ez a kettő volt az, aminél abszolút nem számítottam rá.
Szerinted ez vajon azért van, mert hogy annyira tabuként kezeljük ezeket a témákat, hogy várjuk, hogy valahol megnyilatkozzanak róla, hogy szabadon tudjuk fogyasztani ezt a tartalmakat, mert nyilván a szexualitáshoz sok-sok hiedelem kapcsolódik, meg tabu téma. Mesélsz erről egy picit, hogy ezt hogy lehet jobban felbontani, vagy hogy lehet felbontani?
Igen, itt most egy pillanatra még ennél a példánál maradva, tehát az időskori szex az valójában óriási tabu. És azért, hogyha megfigyeljük az amerikai hollywoodi filmeket, tehát tipikusan olyan, hogy mondjuk egy házaspár, egy középkorú házaspár szexel, az uncsi. Ilyen nem történik a filmekben. Azt, hogyha mit tudom én, a 70 éves tata szívinfarktust kap egy 20 éves pipivel, azt igen. Azt, hogyha tehát bármilyen ilyen tilosba járó viszonyok, az nagyon, vagy a gyönyörűt, a tökélet, két tökéletes test egymásra talál, és akkor nyúlunk ugye a sörért a hűtőbe, és elégedettek vagyunk a filmmel. Tehát, hogy igazából, tehát, hogy ez az egyik, hogy valójában az időskori szex az valami olyan teljes tabu, már pedig azért életünket születésünktől a halálig szinte végig kíséri azért a szexualitásnak a jelenléte. Tehát azok a részeink, a testünknek az a része érzékeny marad. A szexualitás nem csak konkrétan a szexet jelenti. Valójában erre, nyilván egy kicsit elvontabban azt mondja az egyik másik ilyen kicsit pszichológus, kicsit filozófus iskola, hogy valójában mindig jelen van. Tehát, hogy valahol mindig ott van azért az emberek között annak az a több, amit a szexus sugal. Tehát már pici, tehát kisfiúk esetében, és például én mondjuk ő rajtuk tudom nagyon megfigyelni, hogy igazából, ha most itt evolúciósan én kérek elnézést, hogy most itt nem teljesen politikailag korrektül, LMBTQTI, stb. Bevéve, itt most csak az eredendő evolúciós példát hozva, tehát, hogy már a másik nem jelenlétében, ez férfiakra és nőkre egyaránt igaz, hogy ha bejön egy olyan, tehát potenciális szaporodási személy, még ha már nincs is abban az életkorban, ezért mondtam a nagyikat, tehát valahol jobban kihúzzuk magunkat, a vázmizmunk megfeszül, az arcunk egy kicsit ilyen kisimult, a feszesebbé válik, egy picit kipirulunk, jobban csillog a szemünk, stb. Tehát ilyen értelemben, ja és bocsánat, jobban kihúzzuk magunkat, és annyira tündéri egyébként, hogyha mondjuk, ezt tényleg azért mondtam, hogy megfigyelhető, hogy mondjuk 5-6 éves kisfiúk a nagyi barátnőinek a társaságába, egy kicsit megdicsérjük őket, hogy de szép kisfiú vagy, és már úgy tudja tenni-venni magát, mint egy igazi macsó. Tehát valójában, hogy ez mennyire jelen van, és tényleg itt igaz, és nekem nagyon tetszik, ezt mindig idézem a spanyol kultúrában, hogy mondjuk ott nagyon gyakoriak az ilyen tehát kimondottan időseknek ilyen összejövetelek, ilyen partik. És egyébként úgy sikerült betekintést nyernem vele, tehát mi ilyenkor igaz, hogy a téma a lábunk előtt hever, hogy Tommy valamikor így utazgattunk, és hát én nagyon-nagyon, tehát hogy mondjam, az egészségem érdekében sokat iszom, aminek megvan az outputja is, tehát ezért sokszor kell megállni. És így jártunk, hogy az egyik ilyen kis kastélyban volt valami rendezvény, és hát én oda a könyvbelábadt szemekkel, mert már nagyjából párologtam és besírtam magam, hogy én akkor most nekem itt most nagyon-nagyon és feltétlenül, és annyira cukik voltak, hogy akkor maradjunk, tehát hogy persze nyugodtan, és hogy hívják. És ott láttam ezt, hogy meg utána ennek olvastam is róla, hogy nekik az, hogy mondjuk például összefut két házaspár, és hogy olyan természetes, hogy a férfi elkezdi dicsérni a másik nőt, hogy te milyen jól nézel, fantasztikus, de csinos vagy. Tehát nem értik félre. Nyilván itt az a fontos, hogy ki hogyan kezeli. Tehát a kultúra része az, hogy tudunk úgy szépet mondani, hogy amögött ne legyen hátsó szándék, ne legyen, tehát hogy egyszerűen csak tényleg ez az egymás ragyogtatni, és nem feltétlenül csak párkapcsolaton belül, de plusz következmények nélkül. Tehát ez az időskori része. Az anális szexnél pedig azt gondolom, hogy itt a felnőtt filmek miatt erre egy olyan nagy robbanás és igény van, és hát iszonyú nagy konfliktus a nők férfiak között. Tehát ilyen szempontból, hogy ugye a felnőtt filmekben ez már ilyen totál természetes. Tehát még viszont azért a párkapcsolatoknál, sajnos a serdüléknél egyre inkább.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt hallottam, igen, mennyire igaz, hogy a fiataloknál ez egy trend,
igaz,
hogy
igen, sőt,
hamarabb sőt, veszítik el úgy abban a szüzességüket, mint sem a egy másik hagyományosan mondom.
És ezért is akartam pontosan, erről akkor végül jól mondom, akkor beadom a derekamat, hogy ha már csináljuk, akkor a legkisebb sérüléssel, mert tehát ezért mondtam sajnos, hogy azért, hogyha nincs kellő előkészítés, és ugyanez igaz egyébként meleg fiúk esetében, hogyha nem tudják, hogy mind kell, akkor van, aki aztán baleseti beköt ki, és több öltéssel varják össze, és nekem pláne, meg ugye nekem a rendelőmben szoktam mondani, hogy hozzám mondjuk nem dicsekedni járnak az emberek. Tehát nyilván én minden problémával találkozom, és nagyon gyakori az, hogy figyelj, olyan fájdalmat éltem át, hogy azt hittem, ott halok meg. Tehát ezt azért mondom, hogy ezért is akartam, és ami viszont mondom, hogy azért is ez robbant akkor át, tehát lett ez ennyire nézett, mert hogy ugye mindenki azt kereste, ami valahol egyfajta önigazolást is, tehát a férfiak, na végre beszélünk róla, ugye, hogy ez fontos, a nők ugye, na hát, na, biztos, hogy tehát, hogy igazán ezért gondolom, de egyébként az is érdekes, hogy meg lehet nézni, hogy hány férfi, hány nő, és hadd tegyem hozzá, ez nagyon cuki, hogy a videókat, tehát a feliratkozók többsége a csatornán nő. De ilyen, mit tudom, 75%-ban. A videókat lájkolják, tehát a 75%-ban nők, és közben a videókat nézik 75%-ban férfiak. Tehát most úgy mondom, hogy tehát a pasik megmaradtak, ez a kukkolós szinten fogalmazunk így, és ez most persze a geg és mindenféle előítélet nélkül mondom.
Mesélj egy picit arról, hogy említetted, hogy a praxisodban látod, és milyen témák fordulnak elő, hogy ezen kívül mi az a néhány dolog, amit kiemelnél, amivel a leggyakrabban fordulnak hozzád?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szinte azt mondanám, hogy nálam aztán minden, és körbe ugyanazzal a gyakorisága.
És mivel érdemes akkor hozzád fordulni? Tehát, hogy mi az az, az a pont, amikor érdemes már szakember segítségét igénybe venni?
Ez is nehéz kérdés. Nehéz erre választ adni, mert egyrészt mi a pszichológiában azt szoktuk mondani, hogy ha van az a szenvedésnyomás, az a pont, ahol a pár már érzi, hogy már kész. De viszont az érem másik fele, hogy inkább ezt úgy szoktam én röviden összefoglalni, különben nagyjából ugyanannyi férfi, mint nő jön hozzám.
Tehát együtt vagy külön-külön egyébként?
Természetesen külön-külön. De egyébként ebben én is benne vagyok olyan szempontból, hogy nem tudnak úgy egymás előtt beszélni, tehát ennek megvan a maga, tehát ilyen, amit én gondolok, tehát egyrészt az, hogy ha egymás előtt tudnának, egymással tudnának beszélni, rám nem lenne szükség. Másrészt, én nekem néha szükségem van olyan kérdésekre, Excel milyen volt, stb., ami nem egymás fülének valók. Tehát az, hogy például, mit tudom én, neki olyan fizikai adottságai voltak, hogy pont. Hogyha ezt a másik hallja, abban már egy ilyen Mission Impossible, én olyan nem tudok lenni, már el. Tehát, hogy már egy sebet kapott. Azon kívül ne felejtsük el, hogy ez egy borzasztóan érzékeny terület. Tehát beül a pár, és mindenki azt akarja bebizonyítani, hogy nem nála van a hiba pont, és elkezdenek emiatt licitálni, tehát ezért is nem szabad, tehát a párterápiák klasszikusan 4 fős, tehát ez a double couple módszer, hogy nem 3, mert nyilván ők ketten akkor elkezdenek, hogy tehát ne bíró legyen a terapóta, hogy oké, ott 1 pont, itt 2, neked van igazad, itt mindenkinek igaza van a maga szubjektív élményvilága szintjén. Tehát mind a kettőnek igaza van, viszont ezt nem szeretném, hogyha ezt a meccset előttem vívnák meg, és olyan mondatok hangzanának el, ami nem lehet visszaszívni.
Amit aztán cipel tehát, tovább a kapcsolat.
Így van, és amiben ártunk. Tehát mi pedig ugye a pszichológia az orvostudományból származik, tehát én is ugyanúgy a hipokratészi esküre vagyok felesküdve. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy ne ártsak, és ezért én úgy mondom, hogy külön-külön jönnek különböző időpontba. Ami nem jelenti azt, hogy a végén nem lehet egy páros összefésülés, de addigra már megtanultuk azt, és már én egyfajta ilyen mediálás szinten közvetítem azt, hogy mi az, amit a problémát okozza.
Van két olvasói, nézői kérdésünk, és az egyikre igazából már pont válaszoltál, és Instagramon lehet feltenni kérdést. Az egyik az volt, hogy hogyan képzeljük el a szexuális tanácsadást, azt hiszem, hogy ezt most eléggé kimerítettük. A másik kérdésünk pedig az volt, amit küldtek, hogy a monogámia összeegyeztethető-e az emberi természettel. Erről mit gondolsz, mert erről sokan sokfélét gondolnak?
Igen, ez a gyakori kérdések rovatba megjelenhet. Ugye, azért nehéz, mert itt a biológusok, evolúciós, pszichológus, mindenki, tehát egymással vívnak. Igazából az összefoglalás az, hogy valójában az ember is, hogyha most itt elfogadjuk a darwini fejlődéssel, evolúciós elméletet, akkor ugye a legközelebbi rokonaink, a csimpánzok, bonobók, tehát amik pedig sorozatos monogámiára. Tehát, hogy ami azt jelenti, nem, ők nagyon promiszkuisak, és igazából ebből kikövetkeztetve az ember itt a péniszméret, meg hereméret, meg egyebek alapján azt szoktuk mondani, hogy az ember tipikusan sorozatos monogámiára van tervezve. Tehát, hogy egy darabig együtt vagyunk a gyereknek a mondjuk 2-3 éves koráig, és egyébként való igaz, hogy tehát a súlyos pszichiátriai sérülések azok a 0-3 éves korig vannak a legkomolyabb ilyen klinikai zavarok. Tehát, hogy meg hát ugye a sűrűn halljuk, hogy a szerelem is 2-3 évig van hitelesítve, de ne felejtsük el, tehát ez most akkor a pesszimista biológiai dolgok, de azért ne felejtsük el, hogy azért, tehát és itt vannak a cáfolatok, ahol tényleg sírig tartó szerelmekről lehet, és nekem is volt olyan kliensem, tündériek voltak, egy pici kis bolhából csináltak egyébként elefántot, és édesek voltak, egy 60-70 között, és a hölgynek ráadásul csípőprotézisa volt, és hát akkor pont így együtt voltak bent a rendelőmben, akkor már annál a stádiumnál voltak, és itt a hölgy pont így elment előttünk, és a férfi így ránézett olyan bele, meredve, majd rám nézett, rám kacsintott, hogy úgy, milyen jó feneke van az én kis asszonykámnak. Szóval, hogy azért ez tud ilyen is lenni. Tehát most mielőtt még azt mondjuk, hogy pipa, na hátradőlünk, és akkor ilyen nincs, nem erre vagyok tervezve. Tehát azt gondolom, hogy azért igaz, hogy ez is egy feltételezés, de ugyanúgy akkor még itt a hűségpártiaknak hadd mondjak egy olyan mondatot, hogy ugyanígy kérdés, hogy a szenvedély fenntartható-e tartósan. És erre olvastam egy 2018-as cikket, az nekem borzasztóan tetszett, ami azt mondja, hogy valójában, tehát hogyha minden érzelmet ilyen összetevőire lehet osztani, tehát hogy értsük, most gondoljunk bele, hogy nincs például két egyforma szerelem se. Ha végig gondolunk a volt szerelmeinkre, mindegyik valami más érzelmi koktél volt. Tehát az egyiknél a testiség, a másiknél egyszerűen megláttam, és a harmadiknál olyan a biztonságban éreztem magam. Tehát, hogy mindegyik más. Na most ugyanígy, ugye mi pszichológusok helyenként így próbáljuk így megérteni az érzelmeket, és a szenvedélynek is, hogy hány komponense van. Ugye? Tehát mennyi összetevőből áll, és azt mondja ez a cikk, hogy valójában csak az a mániákus komponens vészel. Tehát az a fajta mániákus megszállott, ami egyrészt biokémiai szinten, erre szoktam tipikusan ezt a példát mondani, hogy amikor nagyon-nagyon szerelmesek vagyunk, és találkozunk a párunkkal, tehát ahogy még az a randizgatás időszakában, tehát amikor megpillantom, ugye hát akkor ez egy ilyen kis diszkrét, ilyen adrenalinos remegés, akkor gombóc a torokba, pillangók a gyomrom, és szinte repülök felé. Na most képzeljük el, hogyha ugyanez a gombóc a torkomba, stb., hogy mondjuk egy 20 éves házasság után mindig ugyanígy, tehát kijön a fürdőszobából, belép a konyhába, átvonul a nappaliba, és rajtam ugyanezek az ilyen túlfűtött ilyen pszichofiziológiai reakciók lennének, hát összedőlne az idegrendszerünk. Most ugyanígy, ugyanez pszichés szinten, tehát hogy milyenek vagyunk, amikor szerelmesek vagyunk, klasszikus, alig győzünk aludni, vagy nem tudunk aludni, ugye felriadunk, különböző érzelmek gyötörnek, féltékenység, hol úgy érzem, hogy repülök, hogy az elém, hogy az enyém, hol a másik pillanatban, ugye pont az ellentéte, hogy gyötrődök, hogy biztos, hogy rettegek attól, hogy elveszítem, akkor nem tudok a munkámra koncentrálni, egyfolytában eszembe jut, mondom, vagy ilyen kis zöldszemű szörnként törbe, hogy vajon mit csinál, ugye, tehát tipikusan az áldott jó online világ, hogyha fönt van, ugye, fönt van a cseten, akkor biztos azzal a ribizlivel csetel. Ha nincs fönt, akkor biztos vele van. Tehát, hogy ott féltékenység gyötör. Tehát ez a mániákus szakasz. Most gondoljunk bele, hogy ebben maradnánk, hát véletlenül összedőlne az idegre. Vagy bocsánat, tönkre menne a gazdaság, hogyha senki nem tudna a munkájára koncentrálni. Szóval, hogy igazából ez fenntartható, csak oda kell rá figyelni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mire érdemes figyelni. Hogy lehet fenntartani egy hosszabb távú kapcsolatban?
Hát erről van a 2,5 órás előadásom, de megpróbálom akkor összefoglalni.
Biztos vagyok benne, hogy még akár napokon keresztül tudsz róla mesélni, akkor inkább csak ilyen eszenciát, amit többet kérdeznek tőled, vagy ami leggyakoribb olyan válaszod, amire azt látod, hogy aha,
Igen, az egyik az, hogy valahol az a szerelemnek a csapdája, pont, hogy annyira eufórikus, és annyira túlfűtött, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy a miénk elmúljon. Tehát pont, hogy elhiteti velünk, hogy na még egy ilyen nem volt a földkerekségen. Lehet, hogy más szerelmek elmúlnak, de a miénk az ki van csukva. És aztán egyszer csak pont azért, mert nem gondoljuk, és annyira viszketünk attól, hogy tenni kell érte, ettől aztán egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy hopsz, hova tűnt. És egy kicsit olyan, mint a hideg padlón érezzük magunkat, és valójában miért? Pont, mert megvannak ezek a tipikus ilyen dolgok, hogy klasszikusan jó nekünk itthon, ne menjünk sehova. És ezáltal valahol egy idő után az otthon az egyre inkább egyfajta ilyen második munkahelyé válik. Tehát ott vagyunk együtt, közös program, az egyik a függöny szerelgeti, ugye a másik a laptopon dolgozik, tehát együtt vagyunk, de mégsem közös idő. Tehát vagy az, hogy már megszokom, hogy a másik körülbelül, mint a váza a sarokban van. Tehát tudom, hogy ott van, de nem fordítok rá aktív figyelmet. Tehát ez például az egyik. Ugyanígy a kommunikációnk. Nézzük meg, ugye az intimitás. Intimitásnak is nagyon sokféle szintje van. Az érzelmi intimitás, a testi, az érintésekben megnyilvánuló, akár a szavakban lévő intimitás, és hogy ugyanúgy, tehát az intimitás terén, hogy míg a kapcsolat elején, ugye ez a folyamatosan megnyílunk egymásnak. Tehát valamit feltárok magamról, megnyílok, és a másik azt elfogadja, tehát, és úgy is szeret. És a másik is úgy érzi, tehát én hogy megtisztelt a bizalmával, hogy elmondtam, tehát, hogy igazából ez egy ilyen kölcsönös oda-vissza, egyre jobban elmélyítjük a kapcsolatunkat, ahogy egyre több mindent tudunk meg a másikról. Oké? Összeköltöztünk, és mi jön, miről beszélünk, ugye maximum a kommunikáció, milyen napod volt, nehéz, aha, nekem is. Figyelj, a gyereket elhoztad az óvodából, figyelj, befizetted a gázszámlát, te megtennéd, hogy hozol haza kenyeret, mert elfogyott. Tehát míg előtte az érzelmeinkről, az érzéseinkről beszéltünk, ettől egyre jobban megismertük és elmélyedtünk, utána átmegyünk ilyen praktikus, ilyen szervezőké, és ezért aztán, tehát, hogy tényleg azt látjuk, hogy pont a lényeg veszett el.
Akkor ilyenkor érdemes, tehát figyelni érdemes a hétköznapokban is az érzésekre rákérdezni, arról tudatosan beszélni, mert nyilván ez 15-20-30 év után nem jön automatikusan.
Hát erre nagyon-nagyon sokféle trükk van. Ez egy kicsit olyan, mint azt szoktam mondani, mint a svéd asztal, hogy én azt úgy föltállalom, és akkor mindenki kiválasztja azt, hogy ő mit szeret, ő mit tud megvalósítani. Tehát millió ilyen kisebb trükk is van, ezért nehéz általánosan, mert hogy különbözőek vagyunk.
Van ilyen előadásod esetleg?
Van több ilyen előadásom.
És ezek hol érhetőek el?
Nyilván valamennyit beszélek a YouTube-on is, nyilván azok nem ilyen másfél-két órás előadások. Szoktam, tehát amikor még normál helyzet van, akkor szoktam ilyen művelődési házak, színházak, stb. Úgyhogy ott, meg néha most valószínűleg lesz így pont így karantén témában is így online. De egyébként, tehát most így, hogy azért mégis ne hagyjam annyira éhesen és megválaszolatlanul a hallgatóságot. Tehát nyilván az, ha minden nap, az már sok lenne, ugye? Tehát ha minden nap kéne nutellás palacsintát ennem, elég lenne. De azért néha figyeljek oda, tehát néha, ahogy igényünk van rá, és néha kell, tehát most megint a lehető legrosszabbkor mondom, de nagyon fontosak az ilyen közös kimozdulások. Tehát nem véletlenül nyaralás után, azért pont a környezetváltozás miatt, pont egy kicsit megint friss szemmel nézünk a másikra, betározunk annyi erotikus tüzelőanyagot, ami megint egy időre kitart. Tehát ez a testiség része, a beszélgetésnél. Tehát én erre szoktam például, ezt úgy hívom, egy ilyen gasztroszerda, aminél pont az benne egyébként a trükk, hogy pont, hogy nem az evés van, tehát inkább a csipegetés van középpontban, ennek megint megvan a maga háttere azért, mert tipikusan, ugye, hogy milyenek vagyunk, amikor hazamegyünk, imádunk együtt enni. Tehát nem véletlen, aztán ugye, ahogy nekünk tud lennünk bánathájunk, ugyanúgy tud lenni örömhájunk is, tehát, hogy istenieket jó ízűen eszünk együtt. Az egész napi stressz után olyan jó élmény, na már most ezt követően, ugye, hát a vér az a fejből a gyomorba áramlik, nem lejjebb, a gyomorba áramlik, és ez a úgynevezett kajakóma kialakul, és úgy valahogy belelustulunk, elalszunk a tévé előtt itt-ott, tehát hogy nem kifejezetten az erotika irányába mutat, és ezért szoktam azt mondani, mondjuk hetente legyen egy olyan nap, ami csak a miénk. Tehát gyerekeket, erre is vannak technikák. Igen, tehát, hogy vagy pedig egyébként, ezt hadd tegyem hozzá, nekem anyuék, nagyjából most jöttem rá, hogy ezt miért csinálták, de nagyon okosan voltak. Tehát mi három a kislány voltunk. És bebiztosították, nem kettő, mert ott netán az egyik nem ér rá, tehát három. És körbe-körbe passzolgattak minket. És mi már erre nem jöttünk rá, hogy ők mit akarnak ott sündörögni. Mi csak borzasztóan élveztük azt, hogy hárman együtt tanultunk, együtt jártunk külön órára, mindig másnál voltunk. Tehát most nem minden nap, de hogy volt mondjuk hetente egy-két olyan nap, aminek mi nagyon örültünk, és a szülők is valószínűleg. Igen. Tehát, hogy most ezt lehet így kihasználni, csak azért mondom, mert nagyon sokszor, hát nekünk nincsenek nagy 200 kilométer, stb. Azért megoldható.
Meg időnk, ugye?
Igen. És azt, hogy akkor én azt szoktam mondani, hogy akkor egy kicsit legyen minden máshogy, tehát ne az asztalnál, hanem mondjuk egy ilyen kis dohányzó asztalnál, mondjuk dobjunk le pár párnát, tegyünk be pár gyertyát, nem kell túlhajtottnak, tehát nem mesterkélten, csak egy kicsit olyan hangulatosabban. Nem mondom, hogy ez egy flitteres nagy estély, de azért ne a Mickey Egeres póló. Tehát valami egy picit olyan az a
csinibot
honkánk, tehát azt mondom, hogy csinibot honkánk, tehát hogy nem kell azért, mert attól meg azt feszélyez minket, hogyha itt tücsörgök a tűsarkamon, tehát hogy nem, tehát egy ilyen jellegű, és azt, hogy igazából, tehát ezt mondtam, hogy mondjuk megbeszéljük azt, hogy az egyikhoz egy üveg, tehát valami különleges bort, a másik meg mondjuk, vagy akár lehet, hogy egyszer egyik biztosítja a két teringet, másszor a másik, ilyen, mit tudom én, ilyen kis hogy mondjam, száraz tápokat, ugye, tehát ilyen kis jutalomfalatokat, ilyen mondjuk olivabogyós, különleges sajt, amiben van egy kis különlegesség is, tehát azért mondtam egy picit ilyen luxusabbat, és amellé a csipegetünk, beszélgessünk. Tehát itt az a fontos, hogy ne a szexről szóljon, nem a szexért történik, hanem az, hogy kicsit kötetlenül azokról a dolgokról, amikről már nagyon régen nem. Tehát tilos a gázszámláról, a megbukik-e a gyerek meg ezekről, hanem sokkal inkább olyan, képzeld el, múlt héten nem is mondtam, hogy a hetes buszon összefutottam az egyik osztálytársammal, és mondta, hú, anno mennyi csintevés volt. Emlékszem, milyen rosszul esett akkor, amikor hazamentem, és a nagyi azt mondta, hogy tehát egy picit, mert hogy igazából, és akkor itt kezdődik a következő másfél órás előadásom, tehát hogy igazából, hogy mindannyiunknak vannak ezek a kulcsélményei, amik megmaradnak, amik kiemelkednek a sok háttéremlékből, és amikor ezeket elmondjuk a másiknak, valószínűleg ezek a legfontosabbak, és ezek mozgatnak minket. Ezek az érzelmi világ, ezek az érzelmi foszlányok, amik alapján aztán értelmezünk helyzeteket, és reagálunk. Most tudom, hogy ezt egy kicsit bonyin mondtam, meg egy kicsit túl megpszichológizáltam, de hogyha értem a másiknak ezt a fajta ilyen érzelmi hátterét, érzelmi működésmódját, ezáltal jobban értem azt is, hogy bizonyos dolgokra számomra miért reagál olyan furcsán. Miért reagál olyan túl erősen, túl intenzíven. Szóval, hogy ezért mondom azt, hogy, és mondom, nem kell, hogy aznap tehát a szexről szóljon, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, tehát ha más nem, tehát most itt attól függően, hogy mikor voltak együtt, de hogy egy 2-3 hét után annyira közel érezzük a másikat, hogy már úgy is jobban meg tudunk nyílni, hogyha például már előtte éppen mondjuk kihaló félbe volt az testiség.
Nem véletlenül mondják akkor, hogy az előjáték az nem konkrétan az előjátéknál kezdődik, hanem már reggel, akár a nap folyamán is arra szépen építkezünk, hogy mik azok az új dolgok, amiket behozunk, és hogy meg is, ahogy te mondtad, hogy úgy megismerjük a másikat, úgy tényleg, és figyelünk rá, és megtudunk róla olyan dolgokat, amiket lehet, hogy eddig még nem is.
És akkor még hadd hozzak be egy érdekes dolgot, hogy mennyire fontos a másiknak ilyen téren a megismerése. Én még amikor én tanultam anno, akkor volt egy imádtam volt egy klinikus, és az mondta azt, hogy nézd, Kriszta, egy idő után egy olyan igazi, rutinos klinikus, mire leül veled szemben a páciens, már mindent tudsz róla. Már minden problémát, már nincs kérdésed, ugye? Tehát a személyisége. Most gondoljunk bele, hogy jön be az ajtón. Kopog, ilyen kis pici elhalóakat, vagy ráver, vagy kinyitja, hogy odaveri a sarkát, ahogy közlekedik, vagy nem, megszeppenten ül le, vagy odébb teszi a széket határozottan, tehát az, hogy hogyan szólal meg, szóval annyira már benne van, és ezt szerettem volna erre válaszolni, hogy valójában, hogy mennyire a szex és a szexualitásunk, vagy a személyiségünknek a része, Én nagyjából már ugyani, mire leül velem szembe a kliens, sőt, legtöbbször már a telefonos bejelentkezésnél már tudom, hogy mi a problémája. Szóval, hogy mi ennyire...
Mik azok az árulkodó dolgok? Mesélj már el egy-két dolgot! Hát, aztán majd remélhetőleg lesz egy olyan adás, ahol majd ki tudunk bontani még több mindent, de még azért ezt áruld el nekünk.
Ezt nem árulom el. Ezt azért nem árulom el, mert egyrészt ugye hát nyilván ilyen szempontból ezek a mi kis titkaink, erre, meg főleg azért nem, mert hogy erre nincsen igazából így statisztikai tudományos hát bizonyíték, ez a tapasztalat, és nem szeretnék olyat mondani, ami aztán, tehát ami így felszínesnek tűnik. Ez az én kis mindig megfogalmazott hipotézisem, és eddig eléggé jól igazolódtak, meg kell, hogy mondjam.
Még azt hagyd kérdezzem, meg szeretném majd azt is megkérdezni, vagy megkérni majd téged, hogy adj egy rövid útra valót a hallgatóinak, ennek a beszélgetésnek az eszenciáját. És most annyit vaciláltam, hogy belekérdezzek-e még valamiben, csak az lehet, hogy megint elvisz egy hosszabb beszélgetésbe. És ezt nálad láttam a te csatornádon többnél is, hogy milyen a jó szex, amire gondolom nincs egy ilyen gyors válasz, ami be tud menni, de hogy ez még egy izgalmas kérdés lehet, hogy érdemes ezen stresszelnünk, vagy nem érdemes ezen stresszelnünk egyáltalán.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és köszönöm. Nem véletlen fogalmazódott meg ez egy új elmélet, amit úgy hívunk, hogy elég jó szex. Tehát ennek az a lényege, hogy ne statisztikai adatok alapján akarunk, ugye? Tehát mekkora, ugye, hogy mit gondolunk, hogy milyen átlag, vagy milyen péniszméret alapján. Ami az egyiknek fáj, az a másiknak jó. Míg, már bocsánat, hogy ilyen részleteket mondok, van akinek mondjuk tényleg az ilyen formájú, az olyan formájú, és ugyanakkor meg, hogy mennyire nem a formán múlik, és pont ettől szeretem én egyébként a tantrát, hogy nem azt mondja, hogy a méretbeli különbségek nem számoltanak, hanem elmondja azt, hogy mit kell ilyenkor tenni. Tehát nem tagadjuk a problémát, mert annyira politikailag korrektek vagyunk, hogy az nem számít, és egyébként hadd tegyem hozzá, már méretet említettem, és ezt most lehet, hogy sokan meglepődnek, pláne a férfiak, tehát, hogy sokkal több problémát hallottam én a túl nagy méretből, mint a kicsiből. Tehát,
egy feloldozást.
Igen, tehát, hogy pontosan, tehát, hogy meg az, hogy mi az, hogy kicsi, tehát mondom. Szóval igazából ez, tehát már eleve a méret, akkor az, hogy most, hogy mennyi idő. Tehát valójában...
Ki milyen gyakran szexel, ugye?
Tehát pontosan, tehát most ugyanígy az időtartam. Tehát azt gondolják a férfiak, hogy azt gondolják a férfiak, hogy na hát ezek a maratoni menetek. És közben én hallom a nőktől, hogy úgy szenvedik el. Már fáj, már kiszárad, már mindenen gondolkodik közben. Tehát, hogy igazából az sem. Ugyanúgy, ugye a rövid is, tehát ugyanúgy például arról sem nagyon beszélünk, női korai ejakulát, vagy női korai orgazmus. Ugyanúgy problémát jelent, és azt képest meglepően nagy százalékban, hogy a nő végez túlságosan korán, és onnantól kezdve már nem adja a férfi, úgy érzi, hogy neki kéne gyorsan végeznie, emiatt nyomást érez, vagy azért, mert onnantól kezdve hát a nő idézőjel unatkozik. Tehát, hogy valójában ugyanúgy problémát, tehát nincs erre, itt ezt most csak azért hoztam ilyen szélsőségesebb dolgokat, hogy erre nincs erre általános, és ne akarjunk ilyen propagandamondatoknak megfelelni, hanem sokkal fontos az, hogy érzelmi, hogy egymásra figyelni, egymásra hangolódni.
Kommunikálni egymással ugyanúgy, amit
így mondtál, van, így van.
Megegyezni abba, hogy neked mi kell, nekem mi kell, és hogy ebben hol van a közös metszet és halmaz, ami mindkettőnknek jó.
Így van.
Köszönjük szépen. Még akkor azt az egy útra való gondolatot, amit Évi említett az előbb, amit üzennél a pároknak, most itt szerintem kiderült
a hallgatóknak,
hogy mi lenne az.
Ugye sokszor probléma az, hogy mire irányítjuk a figyelmünket. Tehát arra, hogy erre szoktam azt a példát mondani, hogy ugye, hogyha egy ilyen gyönyörű csili-vili arany csodaszép kastélyba bemegyek, és én a port keresem, biztos találok. Teljesen biztos, tehát olyan tökéletes takad. Tehát az, hogy én mit keresek, azt találom meg, és közben elvesztem, és nem veszem észre azt, hogy milyen gyönyörű környezetben vagyok. És összetettebb mondat, pont arra jutott eszembe, ahogy előbb mondtad, hogy megbeszélni, kommunikálni, meg stb. Tehát én azt, hogy ezt ne úgy gondoljuk, ne úgy képzeljük el a szexualitásunkat, mint amiért... mint ami, ugye, hogy tenni kell érte, mert különben megunjuk, mert lassan már tényleg így úgy állítják be, mint hogyha a szex egy olyan baromi dögunalmas dolog lenne, amiért muszáj állandóan tennünk, különben úgy elkezdjük ám unni, hogy ihaj. Tehát ezeknek a ilyen szövegeknek se üljünk be, hanem pontosan az, hogyha egymásra hangolódunk, ha odafigyelünk, inkább épp az, hogy gazdagítani tudjuk, és egyre jobban megismerni azt a másiknak a testtérképét. Tehát így például, tehát hogy olyan dolgot adni, amit az magának nem tud. Tehát így például, hogy ezt szoktam megkérdezni, hogy mondjuk, hogy szokta-e bárki mondjuk simogatni a saját popsiját, vagy a saját hátát? Nem, már pedig azért ez fontos erogén zónánk. És innen látszik az, hogy a másik tud nekünk csak egy olyan dolgot, egy olyan pluszt adni, és valójában ez egy szinte életfogytig tartó challenge, az, hogyha tényleg a pár, és ezért mondom, hogy a mire irányítjuk a fókuszt, hogy akkor összekössem a 4-5 gondolatfutamomat, hogy igazából ne úgy vegyük, mint mindjárt unjuk, hanem azt lássuk, hogy pontosan a másik megismerése révén, a több tapasztalat révén, tehát konkrétan gazdagodni tud, és behozni akár tényleg ilyen értelembe, tehát a tantrikus dolgokat, azokat nagyon sokszor mondom, vagy akár bármi olyan, ahogy egyre jobban megnyílunk egymás fele.
Nagyon szépen köszönjük, Kriszta, hogy itt voltál nálunk.
Köszönjük
én is köszönöm.
Sziasztok, kedves hallgatók! Kövessetek bennünket Facebookon, Instagramon, oda nyugodtan várjuk a kérdéseiteket, de akár e-mailen is, és mindig örülünk neki, hogyha csillagoztok bármely podcast lejátszón, legyen szó Apple-ről, vagy Spotify-ról, és hát várjuk a visszajelzéseiteket. Sziasztok!
Sziasztok!